Nem tudom, hogy amikor bejöttünk, akkor láttuk-e azt a felszólítást, amely fogadott itt bennünket. Ott a bejárattal szemközt, hogy jöjjetek, hajoljunk meg, imádjuk őt, essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt. És a túloldalon látható a magyarázat. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog és áldott, aki ő benne bízik. Már eddig is ennek a felszólításnak engedelmeskedtünk, ha szívből énekeltünk, és nem csak szájjal. Hajtsuk meg a fejünket, és néhány szóban még imádkozzunk. Urunk, olyan csodálatos volt már eddig is, tegnap este és ma reggel átélni, hogy milyen jó vagy mi hozzánk, hogy gondod van testünkre és lelkünkre, hogy közösséget teremtettél, közösségbe vontál bennünket. Hálát adunk neked azért, hogy itt lehetünk, és egyé akarsz formálni minket a veled való szeretet kapcsolatban. Köszönjük neked, hogy boldogok lehetünk, ahogyan az ige is mondja. Kérünk, hogy add ennek a boldogságát. Olyan sokféle boldogságot hajszolunk, keresünk, kutatunk mi magunknak. Annyira más az a boldogság, ami a veled való együttlétben miénk lehet. Kérünk, hogy most te szóljál hozzánk, te taníts minket, te tedd ezt aztán egészen gyakorlativá, amit ma mondasz. Könyörülj mi rajtunk, hogy értsük meg, fogadjuk a szívünkbe, és cselekedjük a te beszédedet. Amen. Sötétség és világosság, ez az összefoglaló témája ennek a hétnek, ahogyan a kapcsolatainkban megjelenik Isten világossága a sötétség helyett. Amikor ez a téma letisztult, hogy ezzel fogunk a héten foglalkozni, és én is megkaptam a beosztásomat, hogy én fogom kezdeni ezt az alkalmat. Éppen Angliában voltam egy keresztény konferencián, különös ajándéka volt az Istennek, és ahogy ott nagyon inspiráló és gazdagító előadások elhangzottak, újra és újra összekapcsolódott ezzel a témával az én szívemben, úgyhogy engedjétek meg, hogy két ilyen előadásra röviden hivatkozzak, hogy értsük meg a világosság jelentőségét az életünkben, a kapcsolatainkban. Az egyik előadás, talán éppen akkor, amikor elkezdtem tanulmányozni a témát, elkezdtem gondolkodni róla, egy brit-angol pszichiáter, professzor tartotta, nyugalmazott pszichiáter, gyakorló pszichiáter volt ő korábban, és a szexuális forradalomról beszélt, amelyben benne élünk, hogy ma már mindenki mindenkivel, meg mindenkor, meg bármikor, meg ezzel, ami a mai világban uralkodóvá vált. Erről beszélt, hogy a lélektani háttere, hogyan van ennek a hirtelen változásnak, amelyben benne élünk, hiszen talán még a legfiatalabbak is közöttünk emlékeznek arra, hogy amikor ők még mondjuk általános iskolába jártak, akkor egészen másképpen gondolkoztak sok dologról, amit ma másképpen mondanak. Nagyon érdekes volt ez az előadás, azzal kezdte ez a pszichiáter professzor, hogy kivetített, nagyon szemletes volt, azt mondja, hogy ez egy tipikus történet, kivetített egy nagyon kemény arcú, nagyon szigorú kinézetű idős hölgyet, 80 körül lehetett annak a képét, és azt mondta, hogy egy nagyon jellegzetes történet a mai Nagy-Britanniában, Angliában, hogy van egy ilyen idős nagymama, aki az egész életét abban töltötte, hogy ő tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Mindenki más is ennek alapján besorolt, hogy tényleg minek hogyan kell lennie. És egyszer csak ez elé, a nagymama elé odaáll az unokája, és azt mondja, hogy nagymama, én meleg vagyok. És azt mondja, hogy itt van ez a fiatalember, akit talán már láthattál időnként a társaságomban, én ővele szeretném élni az életemet, és ővele fogom élni az életemet. És ez a nagymama megrökönyödik elsőre, mert hogy ő világ életében úgy gondolta, hogy az azonos neműek közötti kapcsolat, párkapcsolat, az helytelen, és aztán azt mondta, hogy eltelik 3-4 hét, és a nagymama meggyőződésesen fogja azt mondani, hogy valójában helyes az azonos neműek közötti kapcsolat. Miért tette fel a kérdést? Miért ez a hirtelen változás? Azt mondja, hogy ez számos esetben megy végbe a mai Nyugat-Európában, Angliában, hogy egyik pillanatról a másikra szinte, ahhoz képest, hogy valaki évtizedeken keresztül gondolt valamit, az ellenkezőjét állítja ezekben a helyzetekben. Azt mondta ez a nagytudású pszichiáter, hogy kutatások igazolják, hogy az erkölcsi ítéleteinket, azt, hogy mit tartunk helyesnek és mit tartunk helytelennek, nem annyira az határozza meg, hogy mi az, amit átgondoltunk, hanem hogy mi az, amit érzünk. Úgy érezzük, hogy ez a helyes, meg ez a helytelen. És aztán, amikor beleütközünk valamibe, akkor átalakítjuk a világképünket. Nem átgondoljuk, hanem áthelyezzük a dolgokat. Amit korábban helyesnek mondunk, azt helytelennek, amit korábban helytelennek, azt helyesnek. Az a kép jutott eszembe erről, amit ő elmondott, minthogyha egy sötét szobában járnánk elnénk. Egy idő után az ember a sötét szobát is úgy meg tudja tanulni, úgy érzi azt, hogy hova lehet lépni, meg hova nem. Azt gondolom, hogy akiknek kisgyerekeink vannak, és időnként este be kell mennünk a gyerekszobába, azok ismerjük ezt, amikor az ember úgy óvatosan, úgy nagyjából tudom, hogy mi hol van, de időnként az ember felsziszen, mert rálép egy legóra, és akkor próbál nagyon csöndben sziszegni, hogy lehetőleg a gyerekek ne ébredjenek föl. Néha még neki megyek a teregetőnek is, és az fölborul, és akkor aztán a gyerekek tényleg fölébrednek. Sötét szobában járni kellni, az ember az érzései alapján teszi, meg úgy valami a homályból kibomlik, de nincsen mögötte annak a tudása, hogy mi az, ami itt van, vagy mi az, ami ott van, mi az, aminek ez a helye, és mi az, aminek az a helye. Olyan érdekes, mindjárt elolvasom majd kicsit azt a szakaszt is, ami megelőzi a mai igénket, a mai szakaszunkat. Azt olvassuk benne a pogányokról, akik hiába való gondolkodásuk szerint élnek, hogy az ő elméjükre sötétség borult. Nem végig gondoltam, mondják azt, hogy ez a jó, meg ez a rossz, hanem úgy nagyjából a megszokásaik alapján, annak alapján, hogy úgy merre tapasztalták meg, hogy vannak járható, meg nem járható utak, de ha a nagymama belebotlik egy magát melegnek mondó unokába, akkor átalakítja az útvonalat, mert végső soron nem tudja azt, hogy minek hol van a helye, csupán érzi, vagy érezni véli azt. A pogányok elméjére sötétség borult. Vajon mi mennyire átgondoltan mondjuk azt, amit igaznak mondunk, amit helyesnek mondunk, vagy mennyire érezzük? Ennek a hétnek jó lenne, hogyha ez lenne az egyik célja. Hogy nem csak érezzük, hanem egyre inkább Isten igéje fényében látjuk azt, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami helytelen. A másik előadás, egy nem is előadás volt, hanem bizonyságtétel, egy nagyon megható bizonyságtétel volt, egy 50-es férfi állt ki a csoport elé, amerikai férfi, üzletember, egy jól menő középvállalkozásnak, 80-90 embert mozgató vállalkozásnak a vezetője, és ez a Chris nevű férfi elmondta azt, hogy 20-as évei vége felé kellett arra rájönnie, hogy ő pornófüggő lett. Hogy ő azért nyitja ki az internetet, azt keresi, hogy hol vannak ilyen jellegű képek. Isten szeretete volt, ami erre rávilágított az ő életében. Egy másik gyülekezeti tag által, aki éppen ő hozzá, mint gyülekezeti szolgálóhoz oda ment, és elmondta az ezzel való küzdelmeit, és rá kellett arra döbbenni, hogy hiszen ő maga is ezzel küszködik, csak nem vallotta be magának. Isten különös módon adott mellé társakat, szerető társakat, nem is olyan különös módon a gyülekezetben, hála Istennek, készít mi nekünk olyan társakat, akikkel együtt küzdhetünk a függőségeink ellen. Isten adott mellé olyan társakat, akikkel együtt küzdhetett ebben a küzdelmében, és azt mondta, hogy egyre mélyebben belevilágított abba, hogy mennyire törékeny ő a szexualitás terén. És mondott egy olyan történetet, amikor egyik barátjával beszélgetve, ennek a barátjának elmondta, hogy amikor ő üzleti ebédre megy, sokszor előfordul, hogy csak ő megy az üzleti ebédre, és tudja, hogy akivel tárgyalnia kell, az egy hölgy. És ilyenkor az egyik ilyen harcos társának, akivel nagyon szoros kapcsolatban vannak, ima kapcsolatban vannak, mindig küld egy SMS-t, hogy most itt és itt együtt fogok egy nővel ebédelni. Kérlek, imádkozz értem. Még a helyszínt is megadja, hogyha esetleg a férfi arra jár, akkor akár bekukkanthasson abba az étterembe, hogy mint egy hátteret adjon az ő küzdelmének. És mondta, hogy amikor ezt a gyakorlatát az egyik barátjának elmondta, erről beszélgetek, akkor a barátja elkezdte csóválni felé, Krisz, hát ne legyél már őrült. Hát egy ilyen apróság, hogy együtt ebédelsz egy nővel, hát azért fogd már föl a dolgoknak a súlyát. És erre azt mondta, hogy apróság. Hát éppen a dolgok súlya miatt. A házasságom múlik ezen. A családom a tét. És hogyha erről van szó, akkor egy SMS, az apróság, azért, hogy a családomat, a házasságomat megőrizzem, Isten akarata szerint. Jó volt hallgatni ezt a Kriszta, hogy egészen személyesen erről beszélt, hogy ő látja, hogy mi a tét, mi a tetteinek a következménye, mi lehet belőle. Világosságban járt. Világosságban meglátta azt, hogy mi lesz abból, amit ő tesz, és nem akart benne maradni a sötétségben, és nem akarta, hogy a félhomályban akár a kísértés legyőzze őt. Világosságban járt. Miért kell világosságban élnünk? Erről beszél itt a Pál apostol azok előtt az ige versek előtt, amelyeket részleteiben fogunk majd tanulmányozni. Hadd olvassam föl az Efézusi levél 4. részéből a 17-től a 24. versig, és aztán majd a 25. és 29. versek lesznek, amelyeket Isten ma különösen is szívünkre akar helyezni. 17-től a 24. versig Efézusi levél 4. részéből olvasom. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkeményedett a szívük. Mivel erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, mindenféle tisztátalanságot művelve mohóságukban. Ti azonban nem így tanultátok Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az igaz Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Miért kell világosságban élnünk? Azt mondja az apostol, itt nagyon-nagyon kemény az, amit mond a 17. versben, hogy nem élhettek többé úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Nem egy opciót tár elénk, hogy akár élhettek másképpen is. Azt mondja, hogy ki nem élhettek többé úgy, ahogyan a pogányok élnek, akiknek az elméjére sötétség borult. Miért nem? Mert mi Isten népéhez tartozunk. Mert Isten népe vagyunk. És ez meghatároz bennünket. Jakab apostol a levele elején mond egy ilyen mondatot, a mindenható Istenről, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az, hogy a hold mennyi fényt ad, vagy nem ad, az váltakozik. Az, hogy Istenből világosság árad, az soha nem változik. Ha Isten népe vagyunk, ő a világosság atya, akkor mi nekünk világosságban kell járnunk. Világosságban kell élnünk. És erről beszél itt a 24. versben, amit még szeretnék most aláhúzni. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Isten új életet ajándékoz mi nekünk. És amikor azt mondja itt az új fordítás, hogy Isten tetszése szerint, talán ezen a helyen pontosabb a Károli fordítás, hogy Isten szerint, az, ahogyan ott a megfogalmazás van, az abban visszacseng az, amit a Biblia legelején olvasunk. Isten szerint az Ószövetség görög fordításában ugyanezekkel a szavakkal, csak kicsit bővebben kifejtve szerepel az, hogy Isten képmása szerint teremtetett. Tehát nem csupán arról van szó, hogy Istennek ez tetszik, hanem Istennek ilyen a jelleme. És amikor Isten minket a maga képmására teremtett, akkor arra teremtett meg, hogy az ő jellemét sugározza, az ő jellemét tükrözze a mi életünk. És amikor újjáteremt bennünket Krisztusban, akkor ugyanerre a célra teremt minket újjá. Egyszerűen magyarra fordítva, ha valaki az életünkre néz, lássa meg, hogy milyen az az Isten, akit mi szolgálunk. Lássa meg a világosság atyát. Ezért nem élhetünk tovább a sötétségben, ezért kell kijönnünk a világosságra, ezért kell a világosságban élnünk. Mert a mi új életünknek őt kell sugároznia. És akkor itt megint még két előzetes megjegyzés, aztán rátérek tényleg arra az ígére, amit én kaptam, de ennek a fényében értsük minden előadását ennek a hétnek. Azt mondja az apostol, hogy az új embert öltsétek fel, aki Isten szerint teremtetett. Teremtetett. Tehát nem azt mondja, hogy akit kiizzadtatok magatokból. Nem azt mondja, hogy aki a veletek született természeteteknek a része, vagy ha nincs peh, vagy ha pehetek van, akkor éppen nem a része a ti természeteknek, akkor nem tudtok így élni. Nem azt mondja, hogy ez a földi születésetektől függ ez az új ember. Nem azt mondja, hogy valamilyen módon megszereztétek, vagy kiügyeskedtétek magatoknak. Azt mondja, hogy teremtetett. Fontos értenünk, fontos látnunk, hogy nincsen világosságban élő új ember, új teremtés nélkül. Anélkül, hogy Isten a mi életünket újjáteremtette volna, hogy Isten lelke újjászült volna bennünket, anélkül nem fogunk tudni az új ember szerint járni, nem fogunk tudni Isten akarata szerint világosságban élni. És éppen ezért, amiről itt a héten szó lesz, az nem valamiféle cselekedeti kereszténység, hogyha valakinek ezek a teológiai fogalmak mondanak valamit. Nem arról van szó, hogy szedd össze magad, erőlködjél és éljél másmilyen életet, mint amilyet eddig éltél. Ne erőlködjél addig, amíg nem vagy új teremtés. Ha nem új teremtés vagy, ha nem újjászületett ember vagy, akkor kérd Istentől, hogy ajándékozzon meg téged a lelkének az újjáteremtő erejével, hogy vigye véghez ezt az életedben. És akkor legyen mindaz, amit hallasz, tükör, amelybe belenézve meglátod azt, hogy az én életem bizony nem Isten szerint való világosságban zajlik. És kérd őt, hogy vigyen át az ő országába, hogy teremtsen újjá, hogy szüljön újjá a lelke által. Mert ezt erőfeszítéssel nem fogjuk tudni véghez vinni. És a második ilyen előzetes megjegyzés, amit szeretnék hozzátenni, megint csak a 24. versben, öltsétek fel az új embert, aki Isten szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ha már új teremtés vagy, akkor az a feladat, hogy öltözd föl azt a ruhatárat, amit Istentől kaptál. Tehát nem magától értetődő, hogy minden nap rajtad van az a ruha. Ahogyan ma reggel mindannyian kezdtük, hogy levettük a pizsamát, aztán utána kiválasztottunk egy ruhát, ami ott volt a szekrénybe, és azt magunkra vettük. Így kell minden nap tennie annak, aki új teremtés. Isten oda készítette a ruhatáradba ezt az új embert, akit öltözzél föl, ezt a megújult életet, amelyben éljél, de ezt naponta föl kell venni. Naponta el kell kötelezni magunkat amellett, amire Isten minket újjá teremtett. Ma a 25. és a 29. vers vezeti a gondolatainkat és a beszélgetéseinket, ezeket még felolvasom. Efézusi levél 4. rész 25. 29. verse. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. És a 29. vers. Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Ma és holnap a beszédünkben megjelenő világosságról lesz szó. ahogyan a beszédünkben fölragyog Istennek a világossága. Miért kell a beszédünkben világosságnak lennie? Azért, amit az előbb már elmondtam, és nyilván ez minden későbbi alkalommal is újra és újra elmondható lesz, mert az Isten szerinti új ember az ő teremtőjének az arcvonásait hordozza. Az ő teremtőjének a jellemét mutatja föl. És Isten beszéde világosságot sugároz. Világosságot sugároz. Nem tudom, hogy elgondolkoztatok-e azon, hogyha elővettétek most ezt az igét előtte, és belenéztetek, hogy hol beszél Isten először világosságról a Szentírásban. A legelső lapon, a harmadik versben, az Mózes első könyve harmadik versében, első rész harmadik versében, Isten első lejegyzett mondata az, hogy legyen világosság. Isten szava mindig a világosságért szólal meg. A Szentírás szerint ezért beszél Isten, hogy világosságot teremtsen. Legyen világosság. És tudjuk, hogy lett világosság. És én nekem az a meggyőződésem a Szentírás alapján, hogy Istennek nem csak az első mondata szólt arról, hogy legyen világosság, hanem az összes későbbi mondata, az összes későbbi szava ezt fejti ki. Ezt mondja nekünk, hogy legyen világosság. Hogy legyen világosság az életünkben, hogy legyen világosság a kapcsolatainkban, hogy legyen világosság a társadalmunkban, hogy legyen világosság az egyházunkban, hogy legyen világosság mindabban, amiről Isten beszél. Isten mindig ezért szól, hogy legyen világosság. Isten beszéde világosságot támaszt. Milyen hát a világos beszéd? Az egyik, amire a mai ige irányítja a figyelmünket, hogy őszinte. Vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Mondjatok igazat, mert Isten is mindig igazat mond nekünk. Mindig igazat mond Isten. Olyan érdekes, hogy Isten ezt többek között egy pogány prófétán keresztül hirdette, amikor az Ószövetségben Bálámot hamis céllal, pusztító céllal elhívja Bálák, az a pogány király, aki meg akarja átkoztatni Isten népét, és Bálám nem azt mondja, amit hallani szeretne Bálák, hanem azt, amire Isten indítja őt. És az egyik ilyen megszólalásakor azt mondja Bálám, amikor Bálák mindenről megpróbálja rávenni, de te ne azt mondjad, amit eddig mondtál, mondjál valami rosszat Isten népére, azt mondja Bálám, nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne, ígére olyat, amit nem teljesít. Isten mindig igazat mond. Az, amit Isten mond, az valóság, vagy valósággá lesz. Ahogyan azt mondta, hogy legyen világosság, és a világosság létrejött. Olyan döbbenetes belegondolni ebbe, hogy Isten szabad lenne arra, hogy bármit mondjon. Megtehetné, hogy egyszer ezt mondja, egyszer azt mondja. Egyszer igazat mond, egyszer nem mond igazat. Ki kérhetné őt számon? Melyikünk mondhatná azt, hogy ezek után méltatlan vagy arra, aki vagy? De Isten elkötelezte magát az igazság mellett. Ezt újra és újra kijelenti, hogy ő elkötelezte magát az igazság mellett. Ahogyan Dávid a 18. Zsoltárban mondja, Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. És aztán hozzáteszi, pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. És olyan jó ezt a kettőt együtt látni. Az Úr beszéde színigaz, és ezért lehető pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Gondoljatok bele, hogy hogyan bízhatnánk Istenben, ha nem hinnénk el neki, hogy mindig igazat mond nekünk. Ha nekünk kellene azon gondolkozni, hogy most úgy van-e, vagy nem úgy van, ahogyan Isten mondta mi nekünk. A 20. század elég sokféle teológiai sületlenséget látott megszületni, és nagyon népszerűvé vált az a gondolat. Sokszor Isten igéjét komolyan tanulmányozó teológusok körében is, de azt gondolom, hogy ez azért egy tév gondolat. Azt mondják egyes teológusok, lehet, hogy ezzel már találkozhattatok, hogy a Szentírás az nem Isten igéje, hanem a Szentírásban benne van Isten igéje. Ez azt jelenti, hogy te ne hivatkozz a Szentírásra úgy általában véve, ne mondd azt, hogy a Szentírásban ez van, meg az van, mert az lehet, hogy az csak emberi gondolat. De a Szentírásban, ha én nagyon okos vagyok, akkor megtalálhatom, hogy mi az, amit Isten mondott, meg mi az, amit nem Isten mondott. Na hát, én azt gondolom, hogy ennél zavarba ejtőbb és ennél károsabb tanítás nem nagyon lehetne mondani. Nem csak azért, mert a Szentírás következetesen azt mondja, hogy Isten minden szava színigaz, ahogyan hallottuk, hanem gondoljátok el, hogyha a Szentírásban benne van, és nekünk kell abból valamilyen módon kihüvelyezni Istennek a szavát, akkor hogyan mondjuk meg, hogy mi az, ami az, és mi az, ami nem? Ezek azok a teológusok, akik a leginkább összeszoktak azon szólalkozni, hogy mi is az, ami Isten igéje, és mi az, ami nem, mert ki ezt találja meg benne, ki azt, és ki ezt zárja, ki azt. Azt mondja, hogy az már csak emberi gondolat. Azt már csak a szentírók tették hozzá. Amire a másik azt mondja, hogy az Isten igéje. Ez a legzavart keltőbb tanítások egyike, amikor ezt mondjuk. Ez széthulláshoz vezet az emberen belül, mert folyamatosan azon gondolkodok, hogy Isten tényleg azt mondja, amit az igazság, vagy csak emberek fűztek hozzá valamit, meg az Isten népének a széthullásához vezet. Komolyan vesszük-e azt, amit Isten a saját igéjéről állít, hogy annak minden szava színigaz. Hogyan bízhatnánk Istenben, ha nem hinnénk el, hogy mindig igazat mond nekünk? És akkor nézzünk a saját életünkre, hogyan bízhatnánk egymásban, ha azon kellene gondolkoznunk, újra és újra ezen kellene töprengeni, hogy most vajon igazat mond a társam, vagy hazudik nekem. Hogy most vajon az igazat mondja a testvérem, vagy pedig, ami éppen eszébe jutott, azt mondja én nekem. Vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának. Majd megfigyelhetjük a későbbi napokban is, hogy Pál apostol többször beszél így ebben a szakaszban, hogy valamire azt mondja, hogy ezt ne tedd, aztán azt mondja, hogy ezt tedd, és aztán megint okolja, hogy miért. Több ilyen mondata is van ebben a szakaszban. Itt is azt látjuk, hogy azt mondja, hogy ne hazudjatok, vessétek le a hazugságot, aztán mit tegyél, mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, és aztán megindokolja. Mivel indokolja? Figyeltük talán. Mivel indokolja? Mivel, hogy tagjai vagyunk egymásnak, azt mondja. Mivel, hogy tagjai vagyunk egymásnak, köszönöm szépen. Előzőleg beszél az apostol, tudjuk, mert jó lenne az egész Efezusi levelet felolvasni, mert tele van olyan utalásokkal, amelyek a korábbiakban részletesebben kifejtésre kerültek. Előzőleg beszél az apostol arról, hogy Isten azokat, akiket újjáteremtett, egy testé formálja. Mint a testnek a tagjai, olyanok vagyunk egymás mellett. És ahogyan Isten a testrészeket együttműködésre teremtette, úgy minket is együttműködésre teremtett. Az jutott eszembe, mindig lenyűgöz engem, amikor az emberi idegrendszerről hallok. Még egészen kicsi volt, amikor megjelent Magyarországon ez a Egyszer volt az élet című rajzfilm, amiben azok a kis futárok rohangáltak az ideg pályákon, és vitték az információt az egyik testrészből a másik testrészbe. Milyen csodálatos gondolata volt Istennek, hogy úgy kiépítette az információ áramlást a tagjaink között. Milyen nagy baj lenne, hogyha téves, hamis, hazug információt közvetítene az egyik tag a másiknak. És tudjuk azt, és ebben nem akarok belemenni, hogy lehet, hogy Lajos erről fog beszélni, mint orvos, és sokkal szakavatottabb ebben a kérdésben nálam, hogy bizony, amikor az egyik tag nem jó információt mond a másik tagnak, akkor abból betegség szokott következni. Annak betegség szokott a vége lenni. Isten ugyanígy adta az ő testébe, Krisztus testébe, az egyházba az információ áramlás ajándékát. És felelősségünk, hogy helyes információt továbbítunk egymáshoz. Mert hogyha az egyik tag hamis információt ad a másiknak, abból általában betegség következik. Ki a hazugság atya? Mit mond erről Jézus, emlékszünk? Ki a hazugság atya? az ördögről mondja ezt, hogy ő a hazugság atya. Azt mondja azoknak, akik vele vitatkoznak, ti atyátoktól, az ördögtől valók vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság, amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. Miért mond hazugságot? Mert embergyilkos. Mert azt akarja, hogy az ember elpusztuljon. Hogy Krisztus teste szétessen, megbetegedjen, és elpusztuljon. Ez a célja. És mindig ezért adja a hazugságot a szánkba, mert el akar minket pusztítani. Mondjatok igazat. Olyan érdekes, hogy a Biblia eredeti nyelvén meg tudja különböztetni. A Biblia eredeti nyelve meg tudja különböztetni az ige alak szerint azt, hogy mi az, amit egyszeri alkalomra parancsol a Szentírás, és mi az, amit mint egy természetes működési módot ír le. Azt mondja, hogy mondjatok igazat egymásnak, és itt az Isten népének a természetes működési módjáról beszél. Ez a normális, ez az egészséges. Akkor van betegség, ha nem igazat mondunk egymásnak. Mert ha nem igazat mondok, és a testvérem igaznak gondolja azt, igaznak hiszi azt, akkor bele fog ütközni a valóságba. Ez egy olyan illúzió, amit megint csak a sátán hazud nekünk, és annyira érdekes, hogy mennyire hajlamosak vagyunk elhinni, hogy azt hiszük, hogy a valóságnak mi vagyunk az urai. Hogy mi alakítjuk úgy, ahogyan akarjuk. Hogy mi el tudjuk fedni valaki elől a valóságot. Hogyha kényelmesebbnek látjuk azt, hogy ne szembesítsük őt az igazsággal. De olyan döbbenetes, hogy a valóság az erősebb mi nálunk, és ezt meg is mutatja. És újra előtör. Nemrégen valamelyik ige hirdetésben említettem azt a nagyon megrázó történetet, amit Paul Celan ír le, a kegyes hazugságnak a kapcsán, amit ugye sokszor a végstádiumban levő betegekkel, vagy a súlyos állapotban levő betegekkel szemben tartanak jól képviselhetőnek egyesek, arról a 9 éves kisfiúról, aki daganatos betegségben szenvedett, és mindig mindenki azt mondta neki, hogy fel fogsz gyógyulni. És amikor meghalt, akkor megtalálták a kis dobozát, benne a félretett pénzét, és mellette a mondatot, hogy ezt a pénzt a temetésemre szántam. Ő tudta azt, hogy mi a valóság. Tudta azt, hogy mi a valóság, de nem volt senki, akivel beszélhetett volna a valóságról, akivel megoszthatta volna esetleg a félelmeit, mert a szerető családtagjai azzal hülyítették magukat, amivel őt nem tudták hülyíteni, hogy majd könnyebb lesz ő neki, hogyha nem mondják meg neki, hogy mi az igazság. A valóság nagyobb mi nálunk, és akárhogy próbálok elé állni, és kitakarni erről meg arról, a valóság ki fog tűnni a vállaim mögül. De ha nálam válasabb emberek vannak itt, azok is bátran higgyék el, a valóság náluk is nagyobb. Elő fog tűnni. Ha mi a hazugságunkkal azt gondoljuk, hogy el tudjuk fedni a valóságot, ez egy ideig, óráig előfordulhat, de nem fogjuk tudni megtenni. És éppen ezért jön a másik, ha nem igazat mondok, és a fele barátom igaznak hiszi, akkor beleütközik a valóságba. Ha nem igazat mondok, és a fele barátom, vagy fordítsuk le bátran a társam, a gyermekem, a szülőm, a testvérem, nem tudja azt, hogy igazat mondok-e, mert ő már találkozott az én óemberi természetemmel. Ő már találkozott azzal, hogy én bizony időnként hazudok. Ha nem természetes működési módom az igazmondás, hanem néha igazat mondok, néha hazudok, és ezen kell gondolkoznia, bizonytalanságban hagyom őt. Bizonytalanságban fog maradni, hogy most akkor mi is van? És kénytelen lesz az érzéseire hagyatkozni. Nem a világosságra, nem az igazságra, hanem amit mondtunk, hogy a pogányok ugye az elméjükre sötétség borult, és akkor próbálják kitapogatni, hogy mi a valóság. Ha én nem mondom meg neki az igazat, és ő tudja azt, hogy én velem ez elő szokott fordulni, mert nem az a természetes működési módom, hogy igazat mondok, akkor egy idő után hozzá fog ahhoz szokni, hogy ő neki kell valahogyan kitapogatni, aztán vagy félreérti, vagy jól érti. Nem segítem őt abban, hogy bizonyossága legyen, sőt bizonytalanságban hagyom. Csak zárójelben és nagyon röviden egy elméleti kérdésre hadd térjek még ki. Egy olyan elméleti kérdésre, ami elég sokat foglalkoztam ifjúsággal, szolgáltam ifjúságban, rendszeresen ilyenkor elő szokott kerülni, hogy de hát vannak olyan esetek, amikor esetleg helyes hazudni, és akkor jönnek ezek a szélsőséges helyzetek, hogy vajon mindig helytelen dolog-e hazudni. Mi is tudnánk ilyen történeteket mondani, a mi gyülekezetünk életében is volt. Előttem van az a férfi, aki elmesélte néhány éve, amikor bejött a lelkészi hivatalba, hogy hogyan mentették meg őt, ugye zsidó fiúként, Szabó Imre meg Dobos Károly, amikor azt mondták róla, hogy azért van ott elfüggönyözve egy kádban, mert hogy súlyos, fertőző betegséget hordoz, és akkor a nyilas katonák nem mentek be megnézni, hogy zsidó vagy nem zsidó-e az a gyermek, jobban féltek a betegségtől, így tudott megmenekülni. Van ilyen, hogy a bűnbe esett világ az igazságot, vagy az igazságnak bizonyos részleteit a gyilkos szándékai eszközévé teszi, a bűn eszközévé teszi. Ilyen előfordulhat. De lássuk jól, itt Pál apostol nem arról beszél, hogy szélsőséges esetekben, amikor a bűnbe esett világ az igazságot megpróbálja rosszra használni, akkor mondjunk igazat. Itt arról van szó, hogy tagjai vagyunk egymásnak, akik Krisztus népéhez tartozunk, akik az ő gyülekezetének, az ő egyházának tagjai vagyunk. Mi az igazságot képviseljük egymás között is. Szeressük meg tehát az igazságot. Én azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb, amit a Szentírás tanít nekünk, hogy szeressük meg az igazságot. Szeressük meg a teljes igazságot, amit Isten mond mi nekünk. Fogadjuk el mindig azt, amit ő mond. Mert az igazság mindig őtőle származik. Fogadjuk el azt is, ha nem kellemes az igazság ránk nézve. Olyan kedves számomra az, amit Dávid a Zsoltárban, 139. Zsoltárban elmond, amikor lelkendezik az, hogy Isten mennyire mindent tud én rólam, és azzal fejezi be, hogy vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Tulajdonképpen azt mondja Dávid, hogy tarts tükröt elém, az igazság tükrét, mutasd meg azt, hogy ki vagyok én, és aztán formáját olyanná, amilyennek te szeretnél látni engem. Szeressük meg az igazságot úgy, hogy Isten igazságát komolyan vesszük, és tanuljuk meg kimondani az igazat magamról is, magunkról is, akkor is, ha nehéz. Tanuljuk meg kimondani az igazat egymásról is, és ez sokkal könnyebb akkor kimondani egymásról jól az igazságot, ha előtte megtanultuk, hogy Isten hogyan szembesít minket az igazsággal. Ha magamról már megláttam az igazságot, akkor egészen máshogyan fogom a másiknak is az igazat mondani, és tanuljuk meg kimondani az igazságot Istenről. De fölmerülhet a kérdés, és ez átvezet minket a másik igevershez, hogy akkor ami igazság, azt mindig mondjuk el, és itt látnunk kell, amit a 29. versben hozzátesz az apostol, semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Arról beszél az apostol, hogy a beszédünknek mindig hatása van. Minden szavunknak hatása van, amit elmondunk. És éppen ezért teljesen jogos a kérdés, hogy milyen céllal mondjuk azt, amit mondunk. Mi a szándékolt hatása, amikor kimondunk valamit. Mert meghatározó lesz az, amit mondunk. Példabeszédek könyvéből jól ismeritek mindannyian azt, amit a helyén mondott ígéről mond, a helyén mondott beszédről, Isten helyén mondott beszédéről. A példabeszédek könyve 25. részében hangzik el ez a mondat, hogy mint az aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén mondott ige, a helyén hangozzék el, ahol azt a hatást éri el, amire Isten a beszédet adta. Mire adta? Azt mondja az apostol, semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre. Azt mondjuk, ami jó. És megint eszembe jutott az, hogy amikor Isten elkezd beszélni a Szentírás első lapjain, azt mondja, hogy legyen világosság, és aztán látta Isten, hogy a világosság jó. Azt mondta, ami jó. És aztán újra és újra kimondta azt, hogy mi az, ami legyen, és aztán újra és újra azt olvassuk, hogy és az jó volt, amit Isten mondott. Az Istentől származó beszéd, az mindig jó hatással van. És itt megint, ha visszacsatolunk oda, hogy az igaz beszéd, hogy az Isten beszéde igaz beszéd, akkor megértjük azt, hogy Isten igaz beszéde mindig jó, a hazugság az mindig a bűnből fakad, Istentől igazság, mégpedig a jót szolgáló igazság jön. Ugyanakkor az apostol tudatosan korlátozó módon beszél itt. Azt mondja, hogy csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre. Mert nem biztos, hogy minden egyébként igaznak nyilvánítható, a formális logika szabályai szerint igaznak mondható mondat. Nem biztos, hogy minden ilyen mondat jó. Nem biztos, hogy minden ilyen azt szolgálja, amire Isten a beszédünket adta. Olyan érdekes, hogy megint, ha Istenre nézünk, akkor Isten világosan szól arról, hogy őnek is vannak titkai. A Mózes 5. könyve 29. részéből szoktuk sokat idézni ezt a mondatot. A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a fiainkéi mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét. Nehéz tanulmány, én jó ideje próbálom tanulgatni azt, hogy időnként azt kell mondani embereknek, mert sok minden van, amiről én többet tudok, mint mások, amikor kérdeznek engem, hogy ne haragudj, ez nem rád tartozik. Ilyenkor nem kitalálni kell valami hazugságot, nem úgy kell tenni, mintha én nem tudnék dolgokat, mert nyilvánvaló, hogy bizonyos dolgokat tudok, és ez így van mindannyiunkkal. De időnként vállalni kell ezt, és egy idő után meg fogják szokni a környezetünkben élők, bármennyire is nehéz ezt kimondani, és ezt tényleg úgy mondom, mint aki nagyon sokat küszködök ezzel, hogy azt mondani, hogy ez tényleg nem iránta való szeretetlenségből mondom, de ez nem rád tartozik. Mert ez a te számodra titok. Ahogyan Isten is, vannak titkok, amikre azt mondod, hogy ezt én nem mondom el ti nektek. Miért? Mert nincsen rá szükségünk. Mert nem lenne feltétlenül jó az, hogyha most arról beszélne. De olyan jó látni a folytatást, mi sokszor megállunk itt, hogy a titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, hogy annak, hogyha ő kinyilatkoztat valamit, a kinyilatkoztatott dolgoknak célja van. Világos és határozott célja van, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét. Isten csak azt mondta, de azt mind elmondta mi nekünk, ami jó a szükséges építésre. Hogy teljesíthessük azt, ami javunkra van. És ugyanakkor olyan jó látni azt, hogy a cél az meghatározza nem csak azt, hogy mi az, amit elmondunk, hanem azt is meghatározza, hogy mikor mondjuk el. Mikor Jézus a tanítványaitól búcsúzik, akkor mond egy ilyen mondatot ő nekik, még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Van, aminek nem most van az ideje. Ha látom Isten célját, hogy mit akar Isten tenni, akkor meglátom, hogy ideje van, vagy nincs annak, amit mondanék. Milyen célra kell jónak lenni a beszédemnek? Azt mondja az apostol, hogy építésre. Csak akkor szóljatok, ha az jó, a szükséges építésre, és aztán kibontja tovább, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ugye itt az építésről szó van, az apostol előzőleg beszélt ugye az Isten teremtő munkájáról, visszautalt Isten teremtő munkájára, megint úgy eszembe jutott az, hogy Isten beszéde, amikor a teremtéskor világot épít, mint egy mintáját adja annak, hogy mi hogyan beszéljünk. Isten, amikor teremt, akkor az ő beszédével épít. És minket is arra indít, hogy építő módon beszéljünk. Milyen az építő beszéd? Olyan, mint Isten beszéde a kezdetekkor. Milyen volt Isten beszéde a kezdetekkor? Az egyik, amit látunk, hogy Isten beszédében világosan megjelennek a különbségek. Az építő beszéd tud különbséget tenni. Isten azt mondja, hogy elválasztja a beszédével a világosságot a sötétségtől. Elválasztja a száraszt a tengertől. Isten beszéde különbségeket tesz. Elválaszt egymástól. Az ördög az, aki mindig összemossa a dolgokat. És amikor mi összemosunk dolgokat a beszédünkben, akkor azt mondjuk, hogy mert te mindig ilyeneket szoktál mondani. Valóban előfordul. Lehet, hogy gyakran előfordul. De mennyire nem igaz az, hogy mindig ilyeneket mondana a társam, vagy a gyermekem, vagy a testvérem. Mert te mindig. Az ördög az, aki összemossa a dolgokat. Isten meg tudja különböztetni, és Isten beszéde mindig megkülönbözteti azt, ami különbözik egymástól. Ezzel függ össze a másik, amit látunk, akkor, amikor Isten a beszédével felépíti a világot, hogy Isten beszéde rendet teremt. Olyan érdekes, hogyan elmondja, hogy mindent a rendje szerint teremtett, a fákat, a füveket, a vadállatokat, a madarakat, a halakat, mindegyiknek megvannak a fajai. Az új fordítás kicsit ebben olyan színtelen, ez a mindenféle növényeket teremtett meg, mindenféle. Azt hiszem a Károliban van így, hogy a nemei szerint, a fajai szerint megkülönböztette. Isten rendszerezetten beszél. Rendszert beszél a világba. Isten helyére teszi a dolgokat. És ez a harmadik, amit szeretnék hangsúlyossá tenni. Amikor a helyére teszi a dolgokat, akkor összeköti azt, ami összetartozik egymással. Megkülönbözteti azt, aminek nincsen köze egymáshoz, és összeköti azt, ami összekapcsolható egymással. A madarakat összeköti az éggel, a halakat a vízzel. És amikor, nem tudom, hogy szoktunk-e a gyerekeinkkel időnként Asterixet nézni, az Asterixben ott a halak repkednek általában a levegőben, mert hogy összeverekszenek egymással a gallok, hogy most éppen büdös-e a hal, vagy nem büdös-e a hal, akkor nincs a helyén az a hal. Isten a halat a tengerbe, a madarat az égre teremtette. Összekötötte azt, ami összetartozik. Azt gondolom, hogy a hazugságnak, az ártó célú hazugságnak az egyik legnehezebb és legfájdalmasabb formája az, amikor a valóság elemeiből, de annak össze nem tartozó elemeiből építünk föl valamit, ami összképben már nem igaz. Amikor készítünk egy ilyen montást, de az, amit látunk a montázson, minden részletében lehet, hogy igaz, de összességében hazugság. Olyan fájdalmas volt, amikor még teológus voltam, láttam aránylag közelről egy olyan történetet, amit a sajtó fölülről vezérelt képviselői megtámadtak, és összeállítottak egy olyan képet, amely tele volt igaz részletekkel, és mégis az egész a hazugságról szólt. Rettenetes ezt látni. Nagyon fontos volna külön választani azt, ami nem tartozik össze, és összekapcsolni egymással azt, ami Isten szerint összetartozik. Ezt azonban Isten világosságának a fényében tudjuk megtenni. Isten világossága az, ami minket erre elvezet. Nagyon elszaladt az idő, úgyhogy már csak utalásszerűen, hogy mit kell mi nekünk építenünk. Ez is előzőleg benne van az Efézusi levélben. Amikor Isten arról beszél, hogy mi egy test tagjai vagyunk, az Efézusi levél 4. részének az előző szakaszaiban, akkor azt mondja Krisztusról, hogy belőle az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különböző ízületek segítségével, úgyhogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben. A mi feladatunk és minden mondatunknak ez kell a célja legyen, hogy Isten országa, Krisztus teste épüljön szeretetben. Ezért szólaljunk meg. És ha a mondatunk bármennyire is a formális logika szabályai szerint igaz volna, nem ezt a célt szolgálja, akkor maradjunk csendben. A cél, hogy Isten országa, Krisztus teste szeretetben épüljön. Összefoglalva, mit mondjunk, amikor megszólalunk? Isten igéjét. Isten igéjét mondjuk, még akkor is, hogyha időnként arra a helyzetre alkalmazva a saját szavainkkal, szeressük meg azt, ahogyan Isten beszél, értsük meg azt, amit ő mond, és azt adjuk tovább. Úgy, akkor, ott, ahogy, amikor, ahol el kell ezt mondani. Olyan szívmelengető volt számomra. Én hosszú ideig nagyon aktívan részt vettem a nagyifiben, az egyetemista ifjében a gyülekezetünknek. Most is nagyon szeretem őket, nagyon közel állnak én hozzám, és még fönn vagyok az ő Facebook csoportjukon. Valamelyikük kitalálta karácsony előtt, hogy a 119. Zsoltárt, amelyik végig Isten beszédéről szól, olvassák el adventben mindannyian, beosztották, hogy melyik nap kiolvassa el, és azokat a gondolatokat, amelyeket ez a Zsoltár Isten beszédével kapcsolatban ébreszt a szívükben, ezt megosztják egymásra ott a Facebook csoportban. Minden nap valaki más. Elolvastam a 119. Zsoltárt, és ez meg ez jutott eszembe. Nagyon gazdag kincsestár volt. Még az is lehet, hogy Zsoltra nézek, hogy nem tudom, hogy ezt hallottátok-e, lehet, hogy érdemes volna valamikor akár ennek egy részét megjelentetni a harangszóban. Nagyon gazdag kincsestára volt ez az adventi bizonyságtétel sorozat, hogy mit jelent számomra Isten beszéde. És ha Isten beszéde így megérint, így átjárja a szívemet, ha így személyessé válik, akkor egyre inkább megtanulok én is Isten szerinti módon szólni a házastársamhoz, a gyermekemhez, a szüleimhez, a környezetemhez, a szomszédaimhoz, a testvéreimhez, mindazokhoz, akik mellé Isten állított engem. Egy rövid imádsággal zárjuk le ezt a részét. Urunk, köszönjük neked, hogy te mindig igazat mondasz nekünk. Bocsásd meg mi nekünk, hogyha időnként válogatunk a te igazságodban. Bocsásd meg mi nekünk, hogyha hazugsággal helyettesítjük a te igazságodat. Köszönjük, hogy a te igazságod mindig épít bennünket. Építi a te testedet, és benne egyenként mindazokat, akiket annak részévé tettél. Kérünk téged azért, hogy add, hogy ebben az igazságban járjunk, és mindig azt mondjuk, és akkor mondjuk, amit és ott akkor te rajtunk keresztül mondani akarsz. Hogy a te szent lelked építse a mi közösségünket, hogy a te szent lelked építse a mi életünket. Amen.